Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Itt a vendégem egy házas pár, Nemes Judit festőművész és Szőlősi Nagy András hidrológus egyetemi professzor. Andrással már volt korábban egy beszélgetésünk, egy jó hosszú, talán két részes beszélgetés is volt. Igen, mert nem tudtuk beszorítani ezt a hatalmas gyűjteményt. Akkor közös projekt keretében Füred biztosított számotokra egy teret, sőt két épületről is szó van, ahol most már évek óta láthatja a nagy közönség is a gyűjteményeteket. De az apropója mai beszélgetésnek az két kiállítás, amely néhány hete, sőt most már több mint egy hónapja nyílt a MOMÜ-ben, a Modern Műtárban, mert hogy így hívják ezt az intézményt Füreden, ahol látható a gyűjteményetek. Szóval kettő időszakos kiállítás látható jelenleg, a szigorúan szabályozott szabad játékok, illetve az építészet nyelve omázsa Lucien Hervé című kiállítás, és a szigorúan szabályozott szabad játékok című tárlat pedig Albert Rubens, ha jól ejtem, mert most itt az adás előtt beszéltük, hogy csak mi magyarok ejtjük a Rubenset ilyen póriasan Rubensnek, de egy igazi németalföldi az Rubensnek ejti. Úgyhogy az ő kiállítását láthatják az érdeklődők jelen pillanatban a Modern Műtárban, a MOMÜ-ben Füreden, és most erről fogunk beszélgetni. Szóval először beszéljünk szerintem Albert Rubensről, hogy jött a kiállítás ötlete, volt már vele korábban kapcsolatotok, van tőle a gyűjteményben esetleg valamilyen darab?
Nekem volt tulajdonképpen kapcsolatom Rubenssel, Albert-tel, mert nagyon sokszor állítottunk ki közösen csoportkiállításokba, Belgiumba, Franciaországba, stb. De tulajdonképpen miután egy rendkívül csendes és nagyon ritkán szóló valaki, aki viszont amikor mond valamit, az nagyon is érdekes és nagyon is tovább gondolásra késztet. És egy idő után észrevettem, hogy nagyon gyakran jön el arra a kiállításra, ahol én kiállítok, és én is elmentem az ő kiállításaira. És amikor végül is hazaköltöztünk Magyarországra, akkor is tovább tartottuk ezt a kapcsolatot. Ugye, amikor mentünk Hollandiába vagy Párizsba, menet közben meg tudtunk állni Belgiumba, és jeleztük neki, hogy megnyílt a MOMÜ, nagyon boldogan eljött, megnézte a nyitó kiállítást, nagyon örült neki, hogy két olyan képét is kiállítottuk, aminek egyiknek a neve az, hogy Buda, a másiknak, hogy Best, érthető okokból. És aztán két hónapra rá, hogy itt volt Füreden, megint megjelent, elhozta az egész családját. És mi őszintén szólva gondoltuk, hát 80-on felül már esetleg kihagyta azt, hogy ő már volt itt, megnézte. Kiderült, hogy szó sincs róla, megmutatta ennyire megint szeretem. A két épületet, utána elmentünk ebédelni, és amikor leültünk, Albert fölemelkedik, és elkezdi mondani, hogy ő tulajdonképpen azért hozta el a családját, egy nagyon szerető családban van, akik igazándiból úgy nem nagyon értenek az ő műveihez, nagyon geometrikus, nagyon matematikai alapú, és meg akarta mutatni a családjának, hogy nem ment el teljesen az esze, amikor az ő műveinek egy jó részét a MOMÜ-nek akarja ajándékozni. Mert úgy véli, hogy mi tudunk vele mit kezdeni, szeretettel gondozzuk a gyűjteményt, és tulajdonképpen így került sor erre a kiállításra, ami most ugye a MOMÜ-ben van, hogy közel 40 mű, az bemutatásra kerül azoknak is, akik esetleg soha még nem látták Albert műveit.
Nagyon érdekes fekete-fehér képekről van szó egyébként, már ilyen grafikai jellegű festészet, amit ő csinál. Azért, amit te csinálsz, az sokkal színesebb, de az is annak a gyökere is abszolút a geometriában van. Ő nagyon, ahogy említetted, nagyon matematikus építész agya gondolkozik, építész is szeretett volna lenni, csak aztán az élet meg a család, ahogy meséli egy interjúban, elsodorta. Azt is hallottam, amit pletykáltuk a műsor előtt, hogy ő a nagy Rubensnek az egyik leszármazottja. Milyen íziglen tudjátok?
Ők nem számolták ki, csak mondták, hogy az ők, nem is tudom, hogy az angol nyelvben vagy a franciában megvan-e, hogy mennyi generációig lehet visszamenni, és annak milyen elnevezése van, de kétségtelen, hogy az ő egyik ága az csatlakozik a Rubenshez. Az, hogy ő fekete-fehérben dolgozik, illetve tulajdonképpen csak feketében dolgozik, mert az alap, az a fehér. De igazándiból ilyen mértékben én nem is nagyon voltam annyira tisztában ezzel. Amikor láttam a munkáit, hogy azok fekete-fehérek voltak, de bele se gondoltam, hogy ő tulajdonképpen 60-as évek óta egyfolytában fekete-fehér képeket alkot csak.
És miért? Arról mesél?
Valószínű ennek a grafikában rejlik a nyitja. A forma itt sokkal kontrasztosabb, hiszen a színskála két végén van, az egyik a fehér, ugye az egyik legvilágosabb és legsötétebb a fekete, de igazándiból azt az egymásra simulását a különböző kompozíciós elemeknek, azt ő így véli megmutatni, hogy te próbáld megérteni, hogy miért van így, és miért, milyen módon kapcsolódnak egymáshoz ezek a darabok, és amikor egyszer cseréltünk művet, és elvittem neki az én művemet, ami fekete-fehér piros volt, mert én általában használok színeket, akkor döbbentem rá, hogy nála csak fekete-fehér művek vannak, a saját művei a falon, sőt, a barátaitól is csak fekete-fehérek, és az enyémet egyetlen színesként rakta fel.
Ez megtiszteltetés.
Aztán akkor később mentünk hozzá ismét, akkor kiderült, hogy na nem, hát azért vannak neki olyan művésztársai, akik szintén színesben dolgoznak, és már azokat is kezdte fölrakni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt nekem.
András, te szereted Albert Rubens munkáit?
Nagyon, mert valószínűleg hát a közös genetikai állományunk sajnos nincs is, de közös gondolkodásunk van. Ez pedig a matematika és a művészet kapcsolata. Hát én ugye eleve kockafej vagyok, mert matematikai modellezéssel foglalkoztam egész életemben. A Rubens pedig, mióta elvégezte az egyetemet, a Kunstszeti Főiskolát helyesebben, a 60-as években, azóta egyetlen dolog izgatja az alapformák, azoknak mi az oka, hogy egyáltalán léteznek, és milyen lehetőségek vannak az alapformák variálása, és az hova vezetnek. Tehát egy nagyon szisztematikus vizuális kutatási programot valósított meg az elmúlt 60 évben. Ami hozzánk azért is közel áll, mert Molnár Vera, akitől nagyon sokat tanultunk, és jó barátunk volt, és sok munkánk van tőle, ugyanezzel foglalkozik. Csak ő még hozzátette a véletlent is, azzal a kérdéssel, hogy mi történik akkor, hogyha megrázzuk a négyzetet, különböző zajokat, véletlen jeleket teszünk hozzá, hol van az átbillenési pont? Mikor lesz a rendből rendetlenség és megfordítva? Hát nálunk az én szakmámban ugyanaz a helyzet, a klímaváltozásnál, mikor történik az, amikor az egész visszafordíthatatlan lesz, és egyáltalán mit lehet vele tenni. Na most Rubens végül is a kockológiának a nagymestere, mert a kocka érdekli.
De azért valahogy ilyen, azért van egy ilyen gesztus jellege is egyébként a festészetnek, vagy első látásra egy kicsit gesztus jellegű, de ha az ember jobban megnézi, akkor akár ilyen térbeli formáknak a vetületét is láthatja.
Most úgy tűnik, hogy ebben van gesztus. A gesztus abban van, hogy a kocka éleit, átlóit, télátlóit nagyon szisztematikusan takarja ki, vagy erősíti meg. Tehát voltak éppen az összes formavariáción végigmegy, és egy zárt, teljes rendszert próbál ezzel alkotni. Teljesen determinisztikus, ebben semmi véletlen nincs. Ellentétben Molnár Verával, akit mindig érdekeltek, az a kicsit
esetleges,
vele tudja, hogy kerül oda, és mi történik vele. Rubens abszolút determinisztikus, ez egy kutatási program, amit ő megvalósított.
Igen, ezt valahol mondja is, hogy számára ez egy, a matematika, az építészet, festészet, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy és ugyanaz.
Igen, és hát tudod, voltaképpen az egész úgy illik a gyűjteményben, sőt, talán még el kell ahhoz mondani, hogy Judit mesélt, hogy egy közös galéristájuk volt Párizsban, és azon keresztül ismertük meg a munkát, és akkor elhívtuk ide Pestre egy kiállításra, amit az OSZASZ tartott a Vazereli Múzeumban, a Nyílt Struktúrák Egyesület, és ott volt ez a Buddha és Peste nevezető két munkája. És onnantól kezdve kezdődött az a kapcsolat, ami ma ehhez a tárlathoz vezetett, a MOMU teljes emeletét tölti be. Ez egy időszaki tárlat, ami egy évig tart.
És a másik kiállítás, a Lucien Hervé omázs a Lucien Hervé, az építészet nyelve, ugye azért így erősen kapcsolódik a két kiállítás egymáshoz.
Lehet, hogy ebben van véletlen, de mi nagyon sokat köszöntünk Hervének. Amikor Párizsban voltak éppen ő vezetett be a párizsi művészvilágba, és ismertetett össze egy csomó, akkor már ide elég idős magyar művésszel. És egyszer kaptunk tőle egy képet, aztán még egyet, portré volt a Gropiusról, a Breuer Marcerről. És akkor jutott eszünkbe az az ötlet, hogy bár tőlük hát nincsen munkánk, de milyen jó lenne, hogyha azok róla művészekről lennének művészportrék a gyűjteményben, akiktől vannak munkáik. És akkor ez így szépen lassan, teljesen véletlenszerűen indult, de egy terebi esetet még nem, egy nap Hervétől kaptunk egy Matisse fotót. Matisse-unk meg sajnos nincs egy ütemény, úgyhogy megdőlt a koncepció.
Hát még lehet.
De most ott tartunk, hogy három részből álló kiállítássorozatot csinálunk. Tavaly volt az emberi test, Somosi Rita volt a kurátor, illetve van, kurátorként működik. Akkor utána volt az ember és az építészet, ez az, ami most van, az ember és az architektúra, milyen közegben mozog az ember. Jövőre pedig lesz az ember és a munka. Ezek tematikus kiállítások. Na most ez Lucien Hervének azért dedikáltuk Hervének, mert hát tulajdonképpen ő a legjobb építészfotós, akit a Corbusier teljesen véletlen kapcsolat révén emelt magához, és hát így lett nagy fotós, hát tőle elég sok munkánk van, ezek vintage fotók, de az özvegyétől, Judittól is kaptunk egy csomó munkát, most ki van rakva, és ez volt az alkalom, amikor az egyik termet Lucien Hervé teremnek neveztük át az ő tiszteletre. Két ilyen terem van, az egyik az Hervé terem, a másik pedig a Vera Molnár Auditorium, ami egy előadási hely, egy edukációs központ. Ennek a két embernek mi rendkívül sokat köszönhetünk. Szóval annyira alakították a szemléletünket. Meg hát mind a ketten kockafejek voltak, és ez nagyon közel hozzá.
Én annyira nem látlak titeket kockafejűnek. Érdekes, hogy így hívod magad, pedig azért, mert konstruktív művészetet szeretek, vagy absztrakt geometrikusat. Szerintem ahhoz, amit csináltok, nagyon nagy fantázia, meg rugalmas gondolkodás kell, mert azért egy ilyen gyűjteményt létrehozni, ahhoz álmodni is kell, szóval ez csak úgy magától nem jön létre, nem akarni kell egy...
Hát ez így van.
Tulajdonképpen nem lehet azt előre megmondani egyrészt, hogy kiből lesz gyűjtő. Még a legtöbbször az emberek, ők maguk sem tudják, hogy most ebből majd egy gyűjtemény lesz. Mi is elkezdtünk venni, kapni olyan műveket, amiket örültünk neki, és azok vettek minket körül. De amikor kimentünk Párizsba, igazándiból elkezdtük a kint lévő magyarok műveit gyűjteni. Amiben a közös tulajdonképpen csak az volt szinte, hogy 56 vagy még előtte, vagy egy kicsit később kerültek ki Franciaországba, hogy most politikai okból, vagy egész egyszerűen csak ki akarták fejleszteni a saját művészetüket, és erre soha akkoriban, hát Párizs volt tulajdonképpen a művészeti központ. Úgyhogy amikor gyűjtöttünk a magyar származásúakat, tehát Pierre Székelytől, Anna Márk, Kádár József, sok mindenkinek a művei, azok stilárisan egyáltalán nem voltak geometrikusak, vagy nem feltétlenül geometrikusak voltak. De akkor nem tudtuk, hogy mennyi ideig maradunk kint Párizsba. Tehát úgy véltük, hogy ez egyfajta leletmentés. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a 90-es évek eleje volt, amikor igazság szerint Vazarellin kívül, aki végül is be tudott jönni még a Vasfüggönyön keresztül is, sőt, két fantasztikus múzeumot is alapított, pontosan azért, hogy a magyar származású művészek, akik kint élnek a világ minden táján, végül is be tudják mutatni a műveiket az ő múzeumában. Tehát a gyűjteménynek az eleje az még egyáltalán nem volt geometrikus. Csak amikor úgy rájöttünk, hogy azt nem lehet tervezni, hogy éppen fogjuk hallani valamelyik művésztől, hogy most van árverésen olyan magyar származású művésznek a műve, ami el fog tűnni, hogyha mi abból nem tudunk venni valamit, mert a kutya nem ismerte őket, Magyarországon meg már végképp nem. Tehát az nem volt tervezhető. Nem volt tervezhető, hogy éppen az árverésen valami olyan mű fog fölbukkanni, amikor mi is ott vagyunk, és tudjuk, és látjuk, mert egyik nap bemutatják a műveket, következő nap az árverés, de nem olyan, hogy 2-3 hétig van egy kiállítás. És akkor ez a bizonyos általunk emlegetett veszekedés, ami nem veszekedés volt, csak egy dilema, hogy úristen, most akkor hogy tudjuk ezt mi folytatni? És aztán valahogy valószínű, hogy Ervék mondjuk ebben kevésbé, de a fotó gyűjteménynek az alakulásában nagyon is sok segítség volt nekünk Ervé, de Vera Molnár. És Vera Molnár, ő föltette nekünk azokat a kis kérdéseket, amiből ő nagyon is körvonalazta, hogy kiket ismerünk, de főleg azt, hogy kiket nem ismerünk. És akkor mondta, hogy ide érdemes lenne elmenni, volt, hogy elkísért minket, hiszen akkor még csak 70 éves körül volt. És egy idő után az ő segítségével tulajdonképpen minőségi művészekhez jutottunk
el. És nem csak magyarok.
És nem csak, messze
mert
nem csak
magyarok. Mert már a 80% a gyűjteménynek
az külföldi. Ez így van. Tehát tulajdonképpen Japántól, Dél-Amerikáig, Némettől, sőt még egy eszkimó mű is került hozzánk, Svédország, stb. Tehát ilyen értelemben nagyon sok művészhez elkerültünk, ami egy nagyon ritkaság. A gyűjtők állítólag Franciaországba nem mennek el a művészeknek a műtermébe.
De talán ebben segítségetekre volt az, hogy magad is művész vagy, nem?
Pontosan ez volt a segítség, mert én minden további nélkül el tudtam menni, nem volt az a kényszer se az egyik, se a másik oldalról, hogy jaj, most meg kell mutatni, és állítólag ezért nem mentek el sose a gyűjtők, mert az egyik mondta, és most képzeld el, kirak nekem 100 képet, de én nem tudok, vagy nem mert választani, hiszen ha mindig a galériás választ helyetted, akkor te elbizonytalansz, hogy tényleg én jót választanék annyi pénzért, vagy nem is annyi pénzért, de mégiscsak pénzért. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy nagyon nagy segítség volt.
Hadd fűzzem hozzá, kérdezted, hogy lett ebből a geometrikus gyűjtemény. Hát úgy, hogy eredetileg 2 évre mentünk ki 89-ben.
Te az UNESCO-nak dolgoztál.
Igen, de aztán majdnem 30 év lett. És amikor az első ciklus végére értünk, ez lehetett olyan 93-94 fele, és az volt a koncepció, hogy amíg elérhető magyarokat összegyűjtenénk, akkor még a magyar galeristák, akik akkor kezdtek megalakulni és izmosodni, azt a piacot nem nagyon fették le, később aztán nagyon is. És akkor úgy 93 körül egymásra néztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az, hogy valaki magyar művész Párizsban, az nem műfaj, legfeljebb pech. Mert annak megvoltak a borzasztó történelmi okai 100 évre visszamennően. És mondaná, Judit geometrikus festészet irányába ment el, én pedig eleve kockafej vagy. Úgyhogy elég könnyen lehetett ezt a dolgot aztán azonosítani. Minden nem legyűjtek.
De Judit, az, hogy te a geometrikus irányába mentél el, ebben volt Vera Molnárnak szerepe, vagy már előtte is te abban az irányba?
Amikor én 60-as években kezdtem, ugyanúgy, mint András, ugye András is festőnek készült, sőt, szobra is vannak.
Az előző beszélgetésben.
Pontosan.
Csak időben rájöttem, hogy tehetségtelen vagyok.
Tulajdonképpen én ugye végig mentem azon a non-figuratív vonalon, ami akkor egy szentségtörés volt, hiszen akkor ugye a szocialista, realista, a kohász, a kohóba, meg stb. Ilyen volt, hát egy fiatalnak mi kell, hogy pont az ellenkezőjét csinálja, az töltse előtt örömmel, meg félelemmel, hogy úristen, most valaki meglátja ezt. De amikor kikerültünk Párizsba, azért ott viszont egy nagy kultúrsok ért olyan értelemben is, hogy olyanokat is meg tudtunk nézni galériába, múzeumba, amit Magyarországon legfeljebb csak ilyen átsíbolt könyvekbe tudtunk megnézni. Tehát nekem is teljesen újra kellett az egész festészetemet, de végigjárni azt a sort, amit a kinti művészek 20 éven keresztül végigjártak. Tehát nekem egy gyorsított ütembe kellett.
Újra kellett kezdened végső soron.
Újra kellett kezdeni, mert hiszen az új, az izmusok kora az már lejárt. abban az időben, mikor mindenki elment a kávéházba, itt dumáltak, ott dumáltak, ki tudták csiszolni azokat a stílusokat, amik egymás után jöttek, és egyre gyorsabb ütemben jöttek, az a 90-es évekre egyrészt már nagyon megváltozott. Már nem voltak ilyen közös izmusok, nem voltak olyan jellegű csoportosulások, amiben a művészek hasonló jellegű munkát csináltak. Sőt, mindenki igyekezte jelt akarni a kezével, hogy bejött valaki. Nem, én valami mást akarok, én akarok lenni. Na most ez az kell, hogy én legyek, hogy tudjam, hogy te meg a másik miket csináltak. Azaz végig kellett lapozni azokat a művészeket, hogy ki mit csinált, mert nem lehet ugyanazt megcsinálni. Mona Lisát, jó, azt állítólag 3 kópia is van róla, meg 3 változat, de azt nem lehet még egyszer megcsinálni. Uh-huh. Tehát óhatatlanul neked valami mást kellett kitalálni. Uh-huh. És érdekes módon a geometrikus művészet Franciaországban relatív nem szeretett. Az ő ideájuk, az ő filozófiájuk mégiscsak a filozófián keresztül lesz kibontakoztatva, míg a svájciak, a németek és magyarok a matematika alapján építik föl. Tehát azért van az, hogy Magyarországon is nagyon sok rendkívül jó geometrikus absztrakt művész van. Tulajdonképpen véletlenek sorozata, hogy az ember próbálkozik mi mindent csinálni. Jutottam el a permutációig, és az, hogy geometrikus absztraktot csináltam végül is.
Picit közeledünk a műsoridőnk végéhez, sőt, azt kell mondjam, hogy a műsoridőnk végére értünk, úgyhogy itt félbe kell, hogy hagyjuk ezt a beszélgetést. Azért mondom, hogy félbe hagyni, mert még annyi mindenről lehetne beszélgetni, de persze majd folytatjuk. A beszélgető partnereim Nemes Judit volt és Szőlősi Nagy András, akiknek egy csodás gyűjteménye van, amelyet Füreden a Múmiben, a Modern Műtárban láthat a nagy közönség. A beszélgetésünk apropója pedig 2 időszakos kiállítás volt, az egyik címe Szigorúan szabályozott szabad játékok, Albert Rubens holland festő az ő kiállítása látható részben, a másik kiállítás pedig egy fotoművészeti kiállítás, az építészet nyelve, Homage à Lucien Hervé című kiállítás. Hát köszönöm szépen nektek, hogy bejöttetek és beszélgettetek velem ezekről a kiállításokról, meg hogy építettétek a gyűjteményeteket.
Mi köszönjük.
És a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebenk Kata volt.